Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Míg egy évvel ezelőtt a koronavírus járványról, vagy ha úgy tetszik, az egészségügyi válságról szóltak a hírek, addig ma az energiaválságtól hangos a sajtó. Hallhattunk vészjósló kijelentéseket arról, hogy Európa legkeményebb tele elé nézünk. Philip Verleger energiaipari közgazdász szerint például a történészek a jövőben a pokol teleként fogják emlegetni a 2022. decemberétől 2023. áprilisáig tartó időszakot, és nem csak Európában. Mert ugyanúgy, ahogy a koronavírus járvány sem ismert országhatárokat, az energiaválság hatásait is valamennyien érezni fogjuk. Itthon, Romániában is, annak ellenére, hogy energetikai szempontból nem mi vagyunk az öreg kontinens legkitettebb országa. Nyilván van optimista verzió, amely azzal számol, hogy az idei tél energetikai szempontból olyan lesz itthon, mint az eddigiek, de vannak pesszimista forgatókönyvek is, amelyek értelmében a dolgok nem úgy alakulnak, mint a korábbi években. Megjelenhetnek olyan körülmények, amelyek nehéz helyzetbe hozhatnak bennünket. A helyzet komolyságát jelzi, hogy már most elkészült a télre vonatkozó kormányzati terv, amely békeidőben csak novemberben szokott napvilágot látni. Az energia lesz ma a fő témánk, annak hazai és nemzetközi vonatkozása. Nagybege Zoltán, az Országos Energia Szabályozó Hatóság alelnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Tegnap a képviselőház plénuma elutasította a Mentsétek meg Romániát szövetség. Románia energia nélkül a román állampolgárok fizetik a számlát Virgil Popescu inkompetenciájáért című egyszerű indítványt, amelynek a szaktárca vezető volt a címzetje, a célpontja. Lehámozva mindenről az ellenzéki túlzást, azért lesznek nagyobbak a számlák, mert nem elég rátermett a kormány, nem elég rátermett a politikum?
Hát ha ez a kiállítás igaz lenne, akkor valószínűleg, hogy egész Európában nincsen rátermett politikusa. Ugyanis a probléma az nem helyi. A probléma az, látjuk, hogy egész Európát sújtja. Tavaly ősztől már voltak jelei, hogy ugye nagyon komoly energiaválság van kibontakozóban, aminek az első, hogy mondjam, kirobbantója az a Covid utáni gazdasági növekedés volt, ami először okozott egy ilyen kínálathiányt energiapiacon, és aztán erre nyilván a orosz-ukrán konfliktus csak rátett egy lapáttal, és azóta látjuk, hogy a földgáz és a villamos energiárak szárnyalnak. Tehát nem lehet beszűkíteni egy országra, vagy egy pár személyre a felelősséget, és valószínűleg, hogy a megoldás sem egy ember, vagy egy ország kezében van, nem várható el, hogy egy valaki megtalálja azt a magikus megoldást, ami ezt a helyzetet megoldaná.
Szeretném, ha beszélnénk még arról, hogy hol van az a bizonyos varázspálc, amivel meg lehetne oldani ezt a jelenlegi helyzetet. Ön a koronavírus járványt említette, másfél-két évvel ezelőtt mindenki koronavírus járványról beszélt, most mindenki energiaválságról beszél, a vírus szakértőkből energiaszakértők lettek, van, aki nyugalomra int, mondván, hogy nincs itt semmi látnivaló, fel van fújva az egész, mások vészharangot kongatnak. Ön melyik tábort erősíti?
Hát az biztos, hogy egy nagyon-nagyon komplex probléma, és egy varázspálcát keresünk, akkor valószínűleg, hogy valahol a háború megszűnése lehetne az a varázspálc, az a varázsszó, amiben a megoldást megtalálhat. Európának van egy olyan piaci modellje, amit 15 évvel ezelőtt talált ki, és azóta alkalmazza most már a tagállamok mindenike, kivétel nélkül, aminek akkor 15 évvel ezelőtt az volt a célja, hogy ösztönözze a megújuló energiatermelést. Akkor a megújuló energia az drága technológia volt, magas költségekkel, hosszú megtérülési időszakkal, és kitalálták ezt a piaci modellt, ami ösztönözte megújulóba a befektetéseket. Aminek az a lényege, hogy az utolsó szükséges energia, tehát a fogyasztástól független az utolsó megawattóra szükséges energiát is felvásárolja a piac, még ha az nagyon drága akkor is, és hajlandó a piac kifizetni azt a villamos energiát. Akkor 15 évvel ezelőtt, sőt még 5 évvel ezelőtt is a megújuló az a legdrágábbnak számított. Aztán szép itt lassan az Európai Unió, hát mondjuk úgy bekeményített és elkezdte szigorítani a kibocsátási szabályokat, és láttuk, hogy 2009-től elkezdtek növekedni a CO2 bizonylatoknak az ára, és bizony a fosszilis energiatermelők Európa szinten a szennyezésüktől függően kell vásárolni bizonyos számú CO2 bizonylatot. Hogyha 2008-ban még a CO2 bizonylatok, a 2008 évelején 5 euróról indult, 2019-ben már 60-70 eurót súrolta, és azóta már láttunk 100 eurós jegyzéseket is. És ez megdrágította a fosszilis energiát, fosszilis forrásokból termelt villamos energiát. Ekkor jött az a fordulópont, hogy már nem a megújuló volt Európa szinten a legdrágább, hanem a fosszilis, a földgáz, illetve a szénerőművek. Miután kirobbant a háború, sőt, mielőtt kirobbant volna a háború, és akkor nyilván nem akarok most összeesküvés elméleteket elindítani, de valószínűleg, hogy a tavaly ősszel, amikor már látszódott, hogy Oroszországból nem azok a mennyiségek jönnek Európa felé, azok a földgáz mennyiségek jönnek Európa felé, ami az Európa szokva volt, és amit a szerződések előírtak. Valószínűleg, hogy akkor már Oroszország tesztelte, hogy akkor az európai piac hogy reagálna egy esetleges földgázellátás korlátozásra. És látható volt, hogy akkor elkezdett drágulni az ár, valamikor tavaly szeptember-októberben, és mivel Európa még viszonylag nagy mennyiségű villamosenergiát termel gázerőművekkel, földgázból gázerőművekkel, gyakorlatilag most a piacon a legdrágább villamosenergia Európa szinten az a földgázból megtermelt villamosenergia, és ez rányomja a bélyegét az egész piacra. Addig, amíg egy megawattóra földgáz erőművel megtermelt villamosenergiára szükség van Európában, és a földgáz ára magas, addig biztos, hogy a villamosenergiára is magas lesz. És látjuk, hogy nem csak az orosz földgáz ára magas, hanem az hogy az Európa függősége az orosz földgáztól, ami most drágán jön, mert így akarják az oroszok, hogy drágán adják, felvitte az összes más forrásból beszerzett földgáz. Beszéltünk amerikai, katari, izraeli, egyiptomi, stb. Más norvég földgázra. Mindegyik drága. És gyakorlatilag ez lenne a kulcs az egész problémának, hogyha a földgázára lejönne, akkor biztos, hogy a piac is megnyugodna. Illetve ott van a spanyol, vagy a spanyol és a portugál modell, az ibériai modell, meg is emlegetik. Ők leválasztották a földgáz erőművek termelését és a földgáz erőművek által megtermelt villamosenergia árát. Az összes többit korlátozták, hogy milyen áron értékesíthetik a földgáz erőművek a villamosenergiájukat, nyilván nem veszteségesen, hanem kompenzálják majd más forrásból ezeket a különbségeket, de legalább a piac árát nem befolyásolja a magas földgázbeszerzési ára. Tehát valahogy erre kell összpontosítsunk, és itt kell keresni a megoldást. Nyilván holnap egy nagyon-nagyon fontos értekezlet ez Brüsszelben, kiszivárogtak már, sőt a Ursula von der Leyen a tegnap egy hivatalos bejelentésben már az 5 fő irányt bejelentette, úgyhogy sok váratlan dologra már nem számítunk a holnapi energiaminiszterek értekezetén. Nyilván itt egy napra, másnapra megoldás nincsen, tehát olyan apró dolgokhoz kell nyúljon most az Európai Bizottság is, amivel, nem tudom, tüzet oltunk elsősorban, hogy a fogyasztók azért ne szenvedjék meg ezt a válságot, és nyilván keresni kell a hosszú távon fenntartható megoldásokat is.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ön itt arra utal, hogy holnap zajlik az energiaügyi minisztereknek a rendkívüli csúcs találkozója Brüsszelben, és tegnap az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen bejelentette azt, hogy az Európai Bizottság mit javasol, erre kell az energiaügyi miniszterek rábólintsanak, vagy pedig azt mondják, hogy nem értenek ezzel egyet. Ezek között van például az is, hogy extra profitadót vetnének ki, és maximalizálnák az Oroszországból behozott földgáznak az árát azért, hogy kordában tartsák a száguldó energiaárakat, és ön itt említette azt, hogy a villamos energiaára mennyire drága, amikor földgázból állítjuk elő. Na, a hét elején jelent meg egy cikk arról, hogy Nagy-Britanniában jelenleg olcsóbb benzines autóval közlekedni, mint elektromos autóval. Tehát a környezet kímélésre is rányomja bélyegét ez az energiaválság, amellyel most szembe kell néznünk, és még egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig kell ezzel szembenéznünk?
Hát biztos, hogy rövid távon nincsen megoldás. Tehát arra kell felkészüljünk, hogy addig, amíg Európa függősége az orosz gáztól meg nem szűnik, ugye a tegnapi bejelentésből, Ursula von der Leyen szavaiból kitűnt, hogy csökkent, számottevően csökkent ez a függőség, de nem szűnt meg. Tehát ha 2021-ben 40% Európában elfogyasztott földgáznak, Európai Unióban elfogyasztott földgáznak Oroszországból érkezett, a tegnap azt jelentette be Ursula von der Leyen, és ezt ugye sikerült leszorítani 9%-ra. Ez egy óriási. Őszintén mondom, én nem vártam, hogy ilyen szinten sikerül csökkenteni, nyilván ára is van, azt is látjuk. Viszont addig, amíg meg nem szűnik a függőség teljesen Oroszországtól, és meg nem nyugodnak a gázpiacok, addig nem, sajnos nem tudunk arra számítani, hogy itt a villamosenergia piac is megnyugszik, illetve látjuk, hogy gyorsított ütemben ösztönzik az új erőművek építését. Ez a másik kulcskérdés, ugye, hogy valamivel kiváltsuk ezt a földgázt. Nyilván kerestünk más forrásokat, máshonnan próbáljuk Európába importálni a földgázt. Próbálunk átállni, ugye, hogy minél kevesebb földgázt használjunk, az egyik alternatív a villamosenergia, ehhez új erőműveket kell építeni. Sok ország látjuk, hogy visszanyúl olyan, és csak megerősíteni tudom, hogy ön is mondott, más szinten visszaállnak a szénerőművekre, ami aztán tényleg a legkörnyezetszennyező energiatermelési forma, és nem csak a háztartások szintjén, hogy olcsóbb a benzines vagy a dízel autót működtetni, mint a villamosenergiával működő autót, hanem nagyban is hajlandók vagyunk beindítani olyan szénerőműveket, amit évekkel ezelőtt leállítottunk, mert volt Európának egy nagyon konzekvens politikája ez irányban. Mindenképpen látszik, hogy Európa hajlandó valamilyen kompromisszumot kötni, bizonyos kompromisszumot kötni, de azt is el kell ismernünk, hogy hosszú távon a megoldás az pontosan a zöld átállásban van.
Igen, és ez a zöld átálláshoz tegyük hozzá, vagy ez a megoldáshoz tegyük hozzá azt, hogy egy ma közzétett jelentés szerint a fotovoltaikus panelek adták ezen idén-nyáron az Európai Unióban megtermelt villamosenergia 12%-át, ami a jelentés szerint rekordszínnek számít, és ez lehetővé tette azt a kontinens számára, hogy ne importáljon 20 milliárd köbméter földgázt Oroszországból. Hát, hogy megoldás van, tehát nem mondhatja azt senki a vezetőkre, hogy nem tudnak kiutat mutatni ebből a válságból, csak nem tudom, hogy min múlik az, csak pénzkérdés az, hogy megvalósuljon ez az átállás?
Na nem csak pénzkérdés, időkérdése, tehát lehetetlen egy napra a másnapra felhúzni több ezer vagy több tízezer megawattnyi termelő kapacitást, ez időszükséges. Egy nagyon érdekes statisztikát láttam, és ebben végül is Románia büszkélkedhet. Mert ezen dolgozik az Európai Bizottság már az év elejétől, hogy megpróbálja a tagországok szintjén lerövidíteni a megújuló erőművek, főleg a szél és a naperőművek engedélyezési időszakát. És láttam egy nagyon érdekes statisztikát, amiben Románia a naperőművek létesítését ez szükséges időszak tekintetében Európa szinten a harmadik helyen van. Tehát a harmadik legrövidebb idő alatt lehet Romániában lehet felépíteni egy erőművet Európa szinten, míg a szélerőművek esetében az első helyen van. És hogyha Romániában nem tudom, két év alatt fel lehet építeni egy szélerőművet, vagy engedélyeztetni pontosabban, a Németországon például 10 év szükséges ehhez. Tehát ilyen szempontból nagyon érthető az Európai Bizottság törekvése, hogy ezeket a engedélyezési procedurákat egyszerűsítse pontosan annak érdekében, hogy minél gyorsabban új erőművek létesüljenek, ami pótolja azt a kieső energiát, amit esetleg szénből vagy földgázból termelne Európa. És ilyen szinten tényleg Románia nagyon-nagyon jó helyet áll, és nem csak az aktivitát, én személyesen hallottam több potenciális befektetőtől, hogy ez tényleg így van. És ilyen szempontból számukra Románia egy vonzó befektetés lehet.
Nagybege Zoltán, az Országos Energia Szabályozó Hatóság alelnöke a Naprakész vendége. Energiaválságról beszélgetünk eddig. Inkább a politikumról esett szó, arról, hogy a politikum mit tehet. Beszéljünk magunkról egy picit. Sokszor elhangzik az, hogy mi magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez az energiaválság, ez ne legyen olyan mély, mint amilyen mélynek tűnik jelenleg, vagy mint amilyen mély lesz ezen a télen, és itt a takarékoskodásra utalok. Tudunk energiatudatosan élni itt Romániában?
Kényszerítve vagyunk, hogy megtanuljunk. Van, aki tud már, és van, aki nagyon tudatosan évek óta, anélkül, hogy bármilyen válság lett volna itt Romániában vagy Európában, már élte vele ezzel a lehetőséggel, viszont sajnos azt kell konstatálnom, hogy a román társadalomban benne maradtak a 70-es, 80-as évek, inkább a 80-as évek emléke, amikor ugye központi szinten korlátozták a villamosenergiaellátást, és hát én, aki 46 éves vagyok, emlékszek még, hogy 80-as években diákként gyertyaláng vagy petróleum lámpa mellett tanultam. Ez nagyon-nagyon mély sebeket hagyott a román társadalomban, és mindenki sajnos az energiahatékonyságot és az energiával való takarékoskodást az evet egyenlővé. És legtöbben borzasztóan felháborodnak, amikor azt hallják, hogy takarékoskodunk az energiával, nem hajlandók visszamenni a 80-as években. Habár nem erről van szó, azt is el kell ismernünk, hogy ez az elmúlt 30 év, 31 néhány év nagyon elkényelmesített minket, és nagyon, nagyon könnyen hozzászoktunk sokunk a luxushoz, és most nehezen vagyunk hajlandók erről lemondani. De még ez sem szükséges. Tehát vannak olyan dolgok, csak apró magatartásváltással olyan látványos eredményeket érünk el, aminek különösebb hatása a mi élet stílusunkra, luxusunkra nincsen. Csak apró odafigyeléssel tudunk el tudjuk kerülni a pazarlást. Ez az első lépés, hogy ne pazaroljunk. És talán ez lenne a legfontosabb. Hogy ne csak arra gondoljunk, hogy független attól, hogy mennyit fogyasztok, az állam korlátozta a villamosenergia árát 68-ban, vagy 80-ban, és nem gondol, ki tudom fizetni, hanem arra is gondoljunk, hogy még hogyha egy le is, egész Európa szinten minden egyes kilowatt óra, amit megsporolunk, az pontosan az orosz gáz függőséget csökkenti. És ezen túlmenően, tehát miután sikerül valakinek magatartásváltással a pazarlást elkerülni, jöhetnek a következő lépések, ami kicsit kényesebb nyilván, és nem mindenkinek van lehetősége rá, de apró ráfordítással a háztartási eszközeink lecserélésével is olyan háztartási eszközök használatával, amely egy magasabb energiahatékonyságuk van, esetleg nyilván a lakásnak a leszigetelésével, vagy a nyilászárók cseréjével olyan látványos eredményeket tudunk elérni, ami főleg ilyen magas villamosenergia és földgázárak mellett nagyon-nagyon gyorsan megtérülnek. Van racionalitás abban, hogy fordítsunk erre rá, amennyiben van lehetőség, mert nagyon gyorsan megtérül, pontosan amiatt, mert egy magas földgáz vagy villamosenergia számlát kerüljünk el ahol, hogy sikerül takarékoskodunk.
Maradjunk egy picit az apró dolgoknál. Tehát akár arra is gondolhatunk, hogy azáltal, hogy a lakásunkban a külső világítást, ami egyeseknek tetszik, hogy szépen körbe van világítva a ház, ha ezt lekapcsoljuk, már azzal is nagyon sokat teszünk?
Természetesen. Nyilván, hogy ez avval, hogy a külső világítást lekapcsoljuk, azzal mi, aki benne a házban élünk, valószínűleg, hogy nem fogunk semmilyen hátrányt szenvedni. De ezen túlmenően, tehát még hogyha 5 percre menjünk egy helyiségből, és tudjuk, hogy 5 perc múlva visszajövünk, akkor is érdemes lekapcsolni a villanyt. Vannak olyan háztartási eszközök, amelyeket annak ellenére, hogy nem használunk, mivel be vannak dugva a konnektorba, ők attól még fogyasztanak. Ezeket érdemes kihúzni, vagy olyan elosztóra csatlakoztatni, amelynek van egy kikapcsoló gombja. És apró ilyen, de nem csak a villamosenergia, vagy a földgázra kell gondolni, nyilván abban is gondolkozhatunk, hogy mondjunk le arról, hogy 21 vagy 22 fokra fűtjük ki a házat, fél fokkal akár, vagy egy fokkal csökkentsük, amennyiben van termosztát, amennyiben nincs termosztát, érdemes termosztát tenni a házban, mert kontrollálni lehet a lakásban a hőmérsékletet. De hogyha kimenjünk a házból, mert nem csak a villamosenergia és a földgáz ára magas, a benzinárak is magasak, a üzemanyagok ára is magas. Hogyha el akarok menni a sarki boltba, amelyik nem tudom, másfél kilométerre van, lehet elmenni, el lehet menni biciklivel, és nem kell feltétlenül autót használni minden rövid útra, sőt, lehet használni a közszállítás lehetőséget nyilván ott, ahol van. Stb. Apró, sok ilyen apró részletből adódik ki az a kritikus megtakarítás, ami segíthet ebben az időszakban.
Igen, csak hogy az emberek többsége mindig a másikra mutat, és azt mondja, hogy miért takarékoskodjak én, amikor a szomszéd nem teszi ezt meg, vagy miért takarékoskodjak én, amikor ott vannak a nagygyárak, és azok nem takarékoskodnak. Igazából azok a nagy szennyezők, igazából azok a nagy fogyasztók. Tisztában vagyunk mi azzal, hogyan kell takarékoskodni? Miért fontos az, hogy az egyéni viselkedés? Erre fektet hangsúlyt bárki is az országban?
Hát sajnos nem. Itt nagyon-nagyon fontos lenne az oktatás egyrészt, hogy már az iskolában megtanítsák a gyerekeket, hogy mit jelent a környezetszennyezés, mit jelent az, hogy tudatos környezetigénylésre nevelés. Nyilván szükség lenne kormányzati szinten is különböző tájékoztatókra, figyelemfelkeltő kampányokra, és valószínűleg, hogy lesznek is. Tehát valószínűleg, hogy lesznek ilyenek, főleg, hogy láttuk a tegnap, amit csökkent is. És ezt másképp nem lehet. Tehát, vagy lehet úgy, ahogy a 80-es években csinálta a román állam, hogy akkor lekapcsoltuk a vizet mindenkinek is pont, vagy lehet különböző ösztönző kampányok.
Nikolaj Csuka miniszterelnök egyébként tegnap takarékosságra szólította fel a lakosságot, és Klaus Ioannis államfő is a Novák Katalinnal folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón elmondta azt, hogy itt senki nem azt akarja, hogy hidegben üljenek az emberek, és a gyerekek kesztyűben legyenek az osztálytermekben, senki nem azt akarja, hogy otthon üljünk és dideregjünk, viszont ott, ahol lehet, ott jó takarékoskodni, bölcs dolog, bölcs döntés, hogyha ha takarékoskodunk, és ha megtehetjük ezt, akkor takarékoskodjunk. Térjünk vissza a földgázra, és takarékoskodni, abból lehet takarékoskodni, amiből van. Lesz földgáz? Van elég földgáz? Itt néhány napja megjelentek olyan hírek is a sajtóban, hogy Románia igencsak rosszul áll a tartalékolás tekintetében. Az energiaügyi miniszter azonban cáfolja ezt, ő azt mondja, hogy a tárolók 76%-ig fel vannak töltve, még jobban, mint amennyit előírt az Európai Bizottság.
Igen, az Európai Bizottság előír bizonyos határköveket, nézőköveket a tározással kapcsolatban, és a 70%-os szint az talán szeptemberre volt kiírva, mi jóval azelőtt elértük ezt. Megerősíteni tudom, hogy a tározók azok a feltöltöttsége az nem rossz, tehát nincsenek késések, és ha azt a ritmust tudjuk tartani, amit az elmúlt 2-3 hónapban, tehát ilyen napi 13-14-15 millió köbmétert, ha betározunk, akkor valószínűleg, hogy november 1-ére jóval 90% fölött lesz a tározás. Nyilván az attól is függ, hogy az október hónap az mennyire lesz meleg, mert hogyha már fűteni kell októberben, akkor ezt a 13-14-15 millió köbméteres napi tározást azt már nem biztos, hogy tudjuk tartani. Az Európai Bizottság által elérjük 80%-ot, az biztos, hogy megesik, az most már napok kérdése, hogy elérjük a 80%-ot. Ugye a Romániának van 3,2 milliárd köbméter tározókapacitása, a jelen pillanatban több mint 2,4 már be van tározva. A maradék 800 millió nem valószínű, hogy 100%-ban ki lesz használva, de jó esélyenek hagyjuk 90%-ot, és meg is kell hagyjuk a 90%-ot olyan körülmények között, hogy egy borzasztó komplikált térre kell felkészülni, nem meteorológiai szempontból, hanem gázellátás és energiaellátás szempontjából. A remény nyilván az mindig van, hogy ne legyen éppen most egy komplikált és hosszantartó hidegtél, de mindig a legrosszabb forgatókönyvnek kell számolni ebben a időszakban, és láttuk, hogy valami csoda folytán a kormány már a tegnapi nap folyamán jóvá hagyta a téli tervet, ami pontosan arról szól, hogy milyen intézkedéseket hoz a kormány különböző problémák felmerülésével a földgáz és a villamos energiaellátás szempontjából. Általában ez a téli terv, ez valamikor november végén, december elején készül el. Látszik, hogy van foglalkoznak a dologgal, van érdeklődés ezen a téren, nem bízzák a véletlenre a dolgokat, és valószínűleg, hogy ezzel a hozzáállással ezt a akármilyen komplikációt között él, legalábbis a háztartási fogyasztók nem fogják megérezni ezeket a problémákat, amit most az energiapiac, amit az energiapiacon észlelhetünk.
Úton útfélen beszélnek, hallunk a tárolókapacitásról, arról, hogy Románia elegendő földgázt tárolt-e be, nem elegendőt tárolt be. Hogyan kell elképzelni ezt, hogy Románia földgázt tárol? Mennyi időre elég ez? Mire elég ez?
Tehát, hogyha ha sikerül 90%-ba feltölteni a tározókat, akkor azt jelenti, hogy szinte 3 milliárd köbméter földgázunk van betározva. Hát ugye november-március időszakot kell lesz, 5 hónapot. Amiből hát most már a hosszú távra visszamenőleg a január és a február a kritikus. Azt láttuk, hogy a decemberi hónap az már nem szokott olyan nagyon-nagyon lenni, legalábbis az elmúlt 4-5 évben nem volt komplikált. Mindig januárra és februárra esik az egy vagy maximum 2 hét, amikor kritikusan hideg van és ugrásszerűen megnő a földgázfogyasztás. Na most, hogy legyen egy elképzelésünk, hogy 3 milliárd köbméter az mire elég. Sok éves átlagokat figyelve azt láthatjuk, hogy ha augusztus-szeptember hónapokban a napi fogyasztásunk átlagban ilyen 15 millió köbméter, októberre már felmegy ez 20-25-re, novemberre már jó esetben 35 és 40 között van, és decemberben, ami ugye az első téli hónap, már 40 és 50 millió köbméter közötti fogyasztásunk van. Ez a havi átlagok, tehát napi átlagok hónapokra visszaosztva. Romániában olyan körülmények között, hogy amikor az ipar is működik, és nagyon-nagyon hideg van, tehát ipari fogyasztás is van, és háztartási fogyasztás is, egy januári vagy februári nagyon hideg napon, egy hétig tartó mínusz 10, mínusz 15 fok országos szinten, felvihetje a napi fogyasztást 65, sőt 70, akár 75 millió köbméterre is. Ezek a kurszámok, amit szem előtt kell tartani, nyilván ezek a végletek. Hogyha azt nézzük, hogy Romániában a tározókapacitás, tehát az a földgáz mennyiség, amit napi szinten a tározókból ki tudunk nyerni, az kb. 30 millió köbméter, akkor abból kitűnik, hogy téli hónapokban a 30 millió mellé csak 20 millió köbméter kell hozzá, hogy 50-et fedezni tudjam a termelésből, a kurens termelésből, viszont egy olyan napon, amikor 70 millióra felugrik, akkor a 30 millió, amit ad a tározó, mellé tesszük a 25 milliót, amit a termelés ad, és még mindig szükség van 15 millióra importból ahhoz, hogy tudjuk fedezni egy ilyen 70 milliós napi fogyasztást. Hát ezek a kritikus időszakok, és hogyha visszaosztjuk a 30 millió naponta kinyerhető földgázmennyiséget a 3 milliárd köbméter betározott gázra, akkor az gyakorlatilag elméletileg, hogyha minden nap 30 milliót kiveszünk a tározóból, akkor 100 napra elég.
Akkor kérdezem egyszerűbben ezt. Azt tudjuk, hogy a hazai földgáz szükségletek kielégítésére évek óta nem elegendő a belföldi termelés. A mennyiség körülbelül egy negyedét szerezzük be orosz forrásokból, tehát ha lesz egy kemény tél, van megfelelő mennyiségű gázunk betározva, de még mindig szükségünk lesz orosz földgázra.
Igen, tehát ezt mondtam, hogyha a termelés az 25 millió köbmétert naponta, a tározóból mi ki tudunk nyelni 30-at, az 55, abban a pillanatban, hogy a napi fogyasztás meghaladja az 55 millió köbmétert, valamilyen importforrásra szükségünk van. Addig, amíg nem haladja meg az 55 millió köbmétert a napi fogyasztás, addig önellátók vagyunk. Emellé zárójelbe azért oda tenném, hogy abból a jelen pillanatban 2,4 milliárd köbméter, ami be van tározva, és remélhetőleg elérjük a 3 milliárd köbmétert, ebből a mennyiségből viszonylag nagy mennyiség már import. Mert a nyári időszakban importáltunk, továbbra is importálunk, és ez az importált gáz, ez be van tározva.
Tehát akkor ott tartunk, hogy sokkal érthetőbb az, hogy miért fontos az, hogy valamennyien egy picit is legyünk takarékosabbak, mert ha takarékoskodunk, akkor abból csökkentünk, amit majd külföldről kell beszereznünk, tehát azt a napi 25 milliót. Beszéljünk egy picit arról, hogy pénztárcánkra nézve mit jelenthet az idei tél, mennyire lesz kemény ez a tél, és nem meteorológiai szempontból, hanem a pénztárcánkra nézve. Nyilván összefügg a kettő, tehát ha kemény tél lesz, meteorológiai szempontból, akkor fel kell tekerni a fűtést, akkor nagyobb lesz a fogyasztás, többet kell fizetnünk, de az intézkedéseket, amiket bevezetett a kormány, illetve amiket meghosszabbított, és amelyekről Klaus Johannis államfő szuperlatívuszokban beszélt, azok elegendőek ahhoz, hogy elviselhetőbb, ha nem is könnyű, de elviselhető legyen a pénztárcánknak is a tél?
Hát ugye az a helyzet, hogy a háztartási földgázfogyasztók esetében gyakorlatilag minden egyes romániai földgázfogyasztónak több mint 4 milliárd háztartás használ földgáz, 31 bani per kilowattórán van korlátozva az ár, és nincsen, ugye ahogy a tavaly télen volt, itt nincsen most egy fogyasztási korlát megszabva. Függetlenül attól, hogy ki mennyit fogyaszt, mindenkinek 31 baniban lesz a földgáz kilowattórai kiszámlázva. Most ez a 31 bani, ez, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy most milyen árak vannak a piacon, annak kereskedelmi piacon, ez alacsonynak tűnhet, ugyanis most ebben a pillanatban a nagykereskedelmi piacon a földgáz kilowattóráját egy legfölötti árakon lehet megvenni, olyan körülmények között, hogy a 31 bani, amit a fogyasztó megfizet, abban benne vannak a hálózati használati díjak, sőt, még az áfa is. Abban a nagykereskedelmi piacon az egy kilovattóra, amit egybeért tudok megvenni, abban nincsen semmi, csak a földgáz van benne. És a különbséget nyilván a költségvetésből fedezi a román állam. Tehát alacsonynak tűnhet ez a 31 bani, viszont ha az elmúlt egy vagy két év áraival hasonlítjuk össze, akkor itt már érezhető áremelkedés van, ugyanis nem tudom, két évvel ezelőtt fogyasztóknak túlnyomó része ilyen 12-13 baniban fizette a földgáz áfástól. Tehát ehhez képest két és félszerese az árnak, tehát itt már van egy áremelkedés. Még hogyha korlátozott a földgáz végső fogyasztói ára, akkor is van egy emelkedés, és ezt mindenképpen meg fogják érezni a fogyasztók. De számottevő a költségvetésből a támogatás, és amit mondtam, elég komoly támogatásokat fordít az állam arra, hogy csökkentse ezt a terhet a lakosságot. A villamosenergia esetében ott van egy fogyasztási korlát, és a 2021-es év a referencia év, azok a fogyasztók, akik 2021-ben átlag havonta nem fogyasztottak többet, mint 300 kWh-t, ők jogosultak csak az ár befagyasztásra 68-ban, illetve 80-ban. 68-ban az, akik 100 kilovatt alatt voltak, 80-ban, akik 100 és 300 között. Itt sajnos van egy olyan kategória, a 300 kilovattóra fölött fogyasztók, akik nem részesülnek semmilyen támogatásban, és sajnos azt látjuk, hogy vannak olyan háztartások, amelyeket nincsenek rácsatlakoztatva a földgáz hálózatra, és sokan villamosenergiával fűtereknek, itt lehetetlen a téli időszakban beszélni 300 kWh alá. Ezek a háztartások valami más támogatáshoz kell folyamodjanak. Vannak a sérülékeny fogyasztókra vonatkozó jogszabály és támogatás, amit az önkormányzatoknál kell igényelni, azt kell megnézni, hogy erre jogosultak-e ezek a háztartások, vagy nem.
Adásidőnk végéhez közeledünk. Zárjuk azzal a beszélgetésünket. Ön korábban említette azt, hogy a kiútat az jelenti az energiaválságból, hogyha energia függetlenné tud válni az Európai Unió. Energia függetlenné tud válni Románia? Könnyen energia függetlenné tud válni Románia? Az az ország, amely, ezt tegyük hozzá, hogy egy rendkívül változatos energiamixzel rendelkezik, csak mintha nem mindig tudnánk élni ezzel a lehetőséggel.
Megvan a lehetőség a Romániának valóban, akár földgázról beszélünk, akár villamosenergiáról, ugye tudjuk, hogy számottevő földgáztartalékaink vannak, szárazföldi és tengeri is, tehát a lehetőség ott van, nyilván ez beruházás szükséges, ugyanúgy villamosenergiánál is, de ott is beruházásokra van szükség. Mindenképpen nem egy lehetetlen feladat, nem vagyunk annyira kiszolgáltatva, mint más környező országok, akár Magyarország, akár más közeli tagállamot nézünk. De ehhez egy nagyon-nagyon konzekvens politikai és nagyon komoly beruházások szükségesek ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
Legyen ez a zárszónk. Nagy Bege Zoltánnak, az Országos Energiaszabályozó Hatóság alelnökének köszönöm, hogy ma itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.